Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 161. dicséretünk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 161. dicséretünk első versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani. Foglaljuk el helyünket, és a 119. Zsoltárunkat keressük ki Isten tiszteletünk folytatásában. A 119. Zsoltárunkból fogjuk énekelni a 33. és az azt követő verseket a 36. versig, tehát 33, 34, 35, 36, 119. Zsoltárból, íme szegény szolgáddal, sok jót től. Íme szegény szolgáddal, sok jót től. Szent ígéreted szerint megsegítél. Én most is örvendek tiszta szívből. Taníts és áldj engem jó értelemmel. Engedd meg nékem ismeretedet, mert igaznak ismerem törvényedet. Minek előtte megbüntettetném az igaz utat, elvétettem vala. Most életem ígédhez rendelem. Engemet oktass, a kevélyek rólam hamisságot kötnek, de én a te szent törvényedet megőriztem parancsolatidat. Szent törvényedben gyönyörködöm, mint egész életemben. Jómra lett nékem, hogy megalázzál, hogy megtanuljam a te törvényedet. Gyertek testvérek, fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk, együtt létünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amelyet a Heidelbergi KT 10. úrnapjából olvasok, a 10. úrnapjából két kérdést és feleletet, amelyek az isteni gondviseléssel kapcsolatosak, mert ezeken a vasárnapokon hitvallásunknak, az apostoli hitvallásnak a tételeit vesszük sorra, és az első tételnél járunk, amely az Atya Istenről tanít bennünket. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és száradság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden némű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből. Pál apostol a Timóteushoz írt második levelének harmadik fejezetében ezeket írja. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabulejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól fűtő űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, mint hogy amazoké is az lett. Te azonban követője lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Isten áldja meg a mi együttlétünket jelenlétével, és gazdagítson bennünket igéje által. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy ebben az órában te gondviselésedről szólsz nekünk, a Zsoltár éneklésben, a hitvallásban, arról teszel bizonyságot számunkra, hogy tudod a mi életünk útját, ismered a mi bajainkat, problémáinkat, kérdéseinket, és azt ígéred nekünk, hogy nem csak tudsz ezekről és ismered ezeket, hanem számon is tartasz bennünket, és kész vagy nekünk és rajtunk segíteni. Olyan jó lenne elmondani nem csak az ének szavával, hanem szívből igazán azt, hogy a javamra lett a nyomorúság, a baj, mert hozzád találtam, Uram. Segíts, hogy hadd jussunk el erre a bizonyosságra mindannyian, akik talán bajokból, szenvedésekből futottunk most te hozzád. Hadd tapasztaljuk meg, és hadd éljük át azt, hogy a te közelséged oly jó nekünk. És tanítsál meg bennünket úgy tekinteni életünk dolgaira, mint amelyeken keresztül te magad édesgetsz bennünket önmagadhoz és áldásaidhoz közelebb. Urunk, olyan nehéz ezt elfogadni és elhinni, de tudjuk, hogy kemény a mi szívünk, és sokszor kell, hogy megtörjél, hogy megpuhítsál bennünket kemény eseményeken, történéseken keresztül ahhoz, hogy mi végre megnyíljunk te előtted. Segíts meg bennünket akkor is, ha nincsenek most nehézségeink és problémáink, csak úgy jöttünk ide te hozzád. Könyörülj meg rajtunk, hogy lehessünk a te tanítványaiddá, akik tiszta és igaz szívvel vágyakozzák a te igazságaidat, mert hisszük, hogyha így állunk meg te előtted, akkor fogod betölteni azt, amire nekünk szükségünk van. Kérünk, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, engedd megtapasztalnunk a te jelenlétedet áldásod által. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreink, és folytassuk imádságunkat a 370. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 370. számú dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. kedves testvérek, Isten ígéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezet 16. és 17. versét, ahol ezeket találjuk megírva. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvéreim, Böjt harmadik vasárnapja van, és emellett a mi egyházunk rendje vagy szokása szerint ez a mai vasárnap az úgynevezett Biblia vasárnap, a református egyházban. Ilyenkor különösképpen is szükségesnek tartjuk azt, amit máskor is, hogy a Bibliából és a Bibliáról beszéljünk hangsúlyozottan. Emlékeztetve minden gyülekezetet, a gyülekezetek tagságát arra, hogy a mi hitünk, a mi vallás gyakorlatunk alapja, kiinduló pontja a Szentírás. És bizony egyáltalán nem mellékes, hogy egy magát kereszténynek valló ember mit tud a Bibliáról, és egyáltalán nem mellékes, hogy az életének sokféle gyakorlatát látja-e a Bibliában, tudjuk-e az életünket úgy értékelni, hogy a Bibliát, mint zsinór mértéket használjuk ehhez. Látjuk is a felolvasott igéből, Pál apostol figyelmeztetéséből, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy Isten igéje a hívők, a keresztények életében milyen helyet foglal el, és milyen szerepet tölt be. Azt írja ugyanis az apostol, hogy az utolsó időben nehéz idők jönnek. És ezt az átlagos Biblia ismerő ember bólogatással fogadja, hiszen beugranak nekünk a jelenések könyvéből mindenféle vészjósló jelenetek, sárkányokról, menekülő asszonyról, lovasokról, és igazat adunk talán a szívünkben felületesen Pál apostolnak abban, hogy igen, az utolsó idők bizonyára nehezek lesznek. Sokan úgy gondolják, hogy ez a mostani idő bizonyára még nem az utolsó idő, mert viszonylagos jólét van a Földön. És hát várjuk azt, hogy sokkal rosszabb legyen, mert ha majd sokkal rosszabb lesz, az lesz annak a jele, hogy most már beléptünk az utolsó időkbe. De szeretném, ha nem csak az első mondatáig jutnánk el az apostol gondolatmenetének, hanem megértenénk az ő gondolatmenetének a lényegét, mert akkor sokkal inkább ki fog világosodni előttünk az az igazság, amelyet egyébként elénk tár az Új Szövetség, hogy az utolsó időkben szólott nekünk Isten az ő fia által. Az Új Szövetség tanítása szerint, testvéreim, az utolsó idők Jézus Krisztus eljövetelével, földre szállásával eljöttek és megérkeztek. Nem kell már rájuk várni, mert azt mondja az ige, hogy sokszor, sokféleképpen szólott Isten az emberekhez, de az utolsó időben szólott nekünk az ő fia Jézus Krisztus által. Most az apostol ezt a gondolatot viszi tovább, és azt mondja, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És amikor elolvassuk, hogy ő ezt mivel indokolja, vagy miben láttatja velünk az utolsó napok nehézségét, akkor valóban megdöbbenünk, mert az apostol mindenféle rossz emberi tulajdonságot sorol föl hosszadalmasan. Az ember szeretne már a második, harmadik után a végére érni a sornak, de az apostol következetesen sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és amely jellemzőket az emberekről felsorol, azok mind megdöbbentőek. Önmagukban is megdöbbentőek, de még inkább megdöbbentenek bennünket 2010-ben azért, mert sokféle tulajdonságát az embereknek általánosságban, amelyeket itt felsorol az apostol, valóságosnak látjuk. Azt mondjuk, hogy így van. Ilyenek vagyunk mi emberek. Ilyenek vagyunk mi emberek. Aztán, ha még tovább olvassuk a Szentírást, itt Timóteus levelében, akkor meg fogjuk érteni, hogy az apostol nem általánosságban beszél az emberekről. Nem azt akarja mondani, hogy az utolsó napok azért lesznek nehezek, mert hogy az emberek általánosságban ilyen negatív tulajdonságokkal lesznek jellemezhetőek. Hanem ha tovább megyünk és figyelünk az apostol gondolatmenetére, akkor azt mondja nekünk az apostol, hogy az utolsó idők azért lesznek nehezek, és az utolsó napok, mert azok, akik magukat Isten követőinek, gyermekeinek vallják, azok lesznek ilyenekké. És ez igazán mellbevágó dolog. Mert azokra, akik nem ismerik Istent, azokra könnyen rásüthetők ezek a dolgok, és még jól meg is tudjuk magyarázni. Hát ők nem ismerik Istent, nem veszik komolyan Istent. Ezért dicsekvő, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, és sorolhatnám a sort. Hát ők nem ismerik az Istent. A szívük, lelkük gonosz, ezért ilyenek. De ha elolvasjuk ezt a szakaszt, akkor azon döbbenünk meg, hogy itt Pál apostol gyülekezetről beszél. És azt mondja, hogy azok az emberek fognak ilyenekké válni az utolsó időkben, akik a gyülekezethez tartoznak. Mert azt mondja, hogy a kegyesség látszatát meg fogják őrizni. Ezek nem ateista emberek lesznek az utcáról, ezek gyülekezeti tagok lesznek. És ez szíven üt bennünket, vagy szíven kell, hogy üssön bennünket. Hogy lehetséges az, hogy egy gyülekezetben legyenek, vagy lesznek hálátlan, szentségtelen, szeretetlen, kérhelhetetlen, rágalmazó, mértéktelen, féktelen, sorolhatnám milyen emberek. Ez egyáltalán lehetséges, hogy egy gyülekezetben ilyesmi elő fog adódni? Testvéreim, látjátok, hogy az apostol nagyon őszintén beszél, és amit elmond a számunkra egy profécia is. Mert azt mondja Timóteusnak, ennek a fiatal munkatársnak, hogy tudd meg, amit most elmondok, az egy titok, de így fog történni, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek rád és a gyülekezetre. Azért, mert a gyülekezeten belül a bűn, az emberi természet bűnei el fognak hatalmasodni, és mindent be fognak borítani. Nagyon szomorú ez a jövőkép. És romba dönti az összes elképzelésünket, amit azzal kapcsolatban ápolgatunk magunkba, hogy talán a gyülekezet, talán az Isten népe, talán azok az utolsó sziget, ahol még az ember szeretetet, megértést találhat. Hát ha ez az utolsó sziget is, amely az Isten szeretetét hivatott hirdetni és képviselni, ha ezt is elárasztja a bűnnek a mocska, akkor hova fog majd menekülni az ember? És hol találhat majd magának vigaszt és reménységet? Kedves testvéreim, Pál apostol nem csak a tényekről beszél azonban, amelyek eljövendők és amelyek meg fognak történni, hanem ezt a fiatal munkatársát emlékezteti arra, hogy ez a helyzet, ami az utolsó időben és az utolsó napokban meg fog jelenni a gyülekezetben, hogyan és miképpen kerülhető el. Mert az apostol nem azt mondja, hogy ez egy végzet, ez egy fátum, amit nem tud a gyülekezet kivédeni, hanem azt tanítja nekünk, hogy meg akadályozhatjuk, hogy a helyzet idáig fajuljon. És ezért az Isten gyermekei tehetnek valamit. A 2. Timóteus 3-nak a második felében az apostol arra tanítja Timóteust, hogy te, Timóteus, aki egy gyülekezetednek tagja vagy, vezetője vagy, mit tehetsz azért, hogy ne alakuljon ki ez a helyzet? És ezt szeretnénk összefoglalni. Akkor azt kell, hogy lássuk, hogy az apostol arra hívja föl ennek a fiatal hívő embernek szolgatásnak a figyelmét, hogy ragaszkodnia kell ahhoz, ami a gyülekezet létének alapja, összefoglalóan így mondhatom, ragaszkodnia kell ahhoz, amit Isten kijelentett. Ragaszkodjál, Timóteus, a teljes íráshoz. A teljes íráshoz. És ez olyan végtelen egyszerűnek tűnik, meg végtelen nagyszerűnek is, és ami túl egyszerű, az ami modern világunkban egyszeribe bagatelnek is hat, hát nem a csippek, a terabitek korában nem lehet ilyen egyszerű valami, hogy az íráshoz ragaszkodunk, és mégis, azt mondja Pál apostol örök érvénnyel, minden idő keresztjéneinek, gyülekezetéteinek és gyülekezeti tagjainak, gyülekezetvezetőknek, szolgatársaknak, hogy a megmaradásunknak a titka, a lényege, hogy hogyan és miképpen tekintünk a bennünket Istennel összekötő kijelentésre. Ezért is fontos, hogy mi is beszéljünk a Bibliáról. Arról, hogy mit jelent nekünk a Biblia, hogy megerősödjünk abban, amit a Bibliáról gondolunk, vagy megértsük végre, hogy a Bibliáról hogyan kellene gondolkoznunk. Vannak olyan ismeretek, amelyeket viszonylag sok ember birtokol, és úgy gondolja, hogy ez elegendő is a Bibliával kapcsolatosan. Sokan tudják, hogy a Biblia az egy gyűjtemény. Biblos görögül azt jelenti könyvek. Akik már konfirmáltak, talán még emlékeznek is rá, hogy 66 könyv van a Bibliában, két fő részre osztva az Ószövetségre és az Újszövetségre, 39 művet, könyvet találunk az Ószövetségben, 27-et, meg az Újszövetségben. Azt már viszonylag kevesebben tudják, hogy ezek a könyvek, a 66 könyv, körülbelül 1500 év alatt íródtak meg. Különböző korokban, különböző emberek voltak azok, akik a bibliai könyveket, amelyeket most ebben a gyűjteményben megtalálunk, megírták. Azt már még kevesebben tudják, hogy ez a gyűjtemény, ez a 66 könyvből álló gyűjtemény Krisztus után 325-ben a níceai zsinat végzéseként állt össze. Akkor döntötték el az akkori egyházatják hívő keresztjének, hogy a sok-sok forgalomba lévő szentnek mondott irat közül ezeket fogják elfogadni és egységesen gyűjteménybe fogni, hogy a keresztjének azon túl ezekből a könyvekből merítsék a tanítást és az Istenről való ismeretet. Azt még sokan tudják, hogy a Bibliában sokféle stílus jelenik meg, vannak benne történeti leírókönyvek, van benne költészet, tanítás, bölcseletek, beszédek, proféciák, elmélkedések. Sok embernek a Biblia pusztán ennyi. Pusztán ennyi. Egy könyv. Érdekesség a világ történelemből. Valóban egyedi darab. De vajon nekünk, keresztjéneknek, akik Jézus Krisztus követőinek mondjuk magunkat, vajon elége ennyit tudnunk a Szentírásról? vagy valami többre van szükség. Testvéreim, többre van szükségünk. És ez a többlet nagyon röviden és dióhéjban megjelenik itt Pál apostol szavaiban. Aki emlékezteti Timóteust arra, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy az utolsó napok zűrzavara úgy kerülhető el, hogy te ragaszkodsz a szent iratokhoz, amelyeket örököltél, amelyeket forgalomba használtok. Nem azt mondja, hogy tárgyilagosan kell hozzájuk ragaszkodni, hanem ennél valami sokkal mélyebb titkot árul el az iratokkal, az írással kapcsolatosan nekünk Pál apostol. És ez mindjárt megadja a választ arra is, hogy miért kell Timóteusnak ehhez ragaszkodnia. Azt mondja Pál apostol, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Más formában úgy is lehetne mondani, hogy a teljes írás kijelentés. Ha ezt az ihletett szót nyomozzuk, hogy ez mit is jelent, akkor a görög eredeti nagyon szépen adja nekünk vissza ennek a szónak a jelentését. Az ihletés azt jelenti, hogy kilehelni valamit. Azt mondja az apostol, hogy a teljes írás az az Isten lehellete, az az Istentől kilehel dolog. Magyarán szólva, ugyan emberek írták le, de eredetében mégsem az emberektől való, hanem Istentől származó, az Isten beszéde, az Isten kijelentése, amelyet belelehelt emberek fejébe, értelmébe, akik az Isten beléjük oltott titkait leírták számunkra. Testvérek, sokat lehetne erről az ihletettség dologról beszélni, talán azt hadd zárjuk ki, nem víve tovább ezt a vonalat, amelyet sok ember az ihletettséggel kapcsolatosan gondol, hogy tudnélik az írók, mivel Isten ihlette meg a gondolataikat, automatán írtak. Tehát sokan úgy gondolják, hogy ez úgy történt, hogy az írók valamiért leültek, maguk se tudták miért, ceruzát fogtak, aztán írogattak valamit, amiről talán maguk se tudták, hogy az micsoda. Az ihletéssel kapcsolatosan ez egy félreértés. Itt nem arról van szó, hogy emberek robotként, vagy bármiféle távirányítással írtak volna. Isten lelke ragadta meg őket abban a történelmi helyzetben, abban a szituációban, amelyben voltak. Benne volt a családi életük, benne volt a kornak minden nehézsége, öröme. És az Isten indította őket arra, hogy írjanak. És miközben írtak, hisszük és valljuk, hogy Isten adta az értelmükbe a legmegfelelőbb szavakat, a legmegfelelőbb betűket. Mert az, hogy Isten lehelte ki, Isten jelentette ki, amit itt Pál apostol mondta, hogy az Isten lehelte ki a teljes írást, az azt jelenti, testvérek, hogy abba nincsen hiba. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha minden szó és minden betű Istentől származik. Az ihletett, ha az teljes írás Istentől ihletett, azaz Isten kilehelte, nekünk adta embereken keresztül, akkor azt kell, hogy mondjuk a Szentírásról, hogy a Szentírás, és most aláhúzom ezt a szót, szent. Szent. Nem tudják sokan, hogy miért nevezik a Bibliát Szentírásnak. Sokan annyira félreértik ezt, hogy a Bibliát annyira szent könyvnek tartják, hogy le se veszik a polcról. Hagyják, hogy ott porosodjon, mert nem vagyunk rá méltók, hogy ilyen szentséget a kezünkbe vegyünk. A szent az azt jelenti, testvérek, hogy Istené. Az Ószövetségben találkozunk ezzel a fogalommal a leggyakrabban, majd később az Új Szövetségben is, hogy szent. Ez azt jelentett, hogy ez az Istené, az Isten számára el van különítve, ez az övé, ezzel Isten rendelkezik. Amikor azt mondjuk, hogy a kijelentés szent, akkor ezzel azt mondjuk, hogy a kijelentés az Istené. Nem a miénk, embereké, hanem Istené. És éppen ezért a kijelentéssel, az írással nem bánhatunk úgy, mintha a sajátunk lenne. Mert az ember a saját dolgával részben azt csinál, amit akar. De azzal, ami az Istené, az ember nem csinálhat azt, amit akar. Az írás szent. Az ember Istennel való találkozásának, az ember Bibliával való találkozásának, az alapja ez a felfogás, hogy az írás, amit a kezemben tartok, szent. Szent azért, mert Isten lehelte ki azt, ami abban benne van. Ez az Istené, amit Isten mégis nekem adott. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy ha el akarjátok kerülni azt, hogy a gyülekezetben kialakuljon az a helyzet, amiről fennebb írok, akkor tudd meg, Timóteus, hogy a viszonyotokat a Szentíráshoz eképpen kell megélni, és a ti látásotokat így kell alakítani, hogy tudniillik a teljes írás Istentől ihletett. Az írás egy szent dolog. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy sok minden dől el ezen a kérdésen ma is, hogy mi mit gondolunk a Szentírásról, és hogy látjuk-e a Szentírás emberi szerzőin túl a szerzőket megihlető Istent. Tudjátok, sokszor kezeljük szentségtelenül az írást. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy elfelejtkezünk Istenről, aki az írás mögött áll. És az ember azt gondolja, hogy ez az enyém. Azt csinálok vele, amit akarok. Ha akarom, olvasom, ha akarom, nem olvasom. Ha akarom, így értelmezem, ha akarom, úgy értelmezem. Az írás Istené, az ő tulajdona, és ezen a látáson, ezen a meggyőződésen ma is dől és borul minden, vagy megáll ezen minden, attól függően, hogy ki hogy tekint a szent írásra. Mit von le következtetésként az apostol abból, hogy az írás Istentől ihletett? Azt a kijelentést vonja le, és azt a következtetést vonja le az apostol, hogy éppen azért, mert Isten áll az írások mögött, ezért az írás hasznos és előnyös azok számára, akik így veszik a kezükbe. Mire lehet hasznosítani, és milyen szempontból előnyös? Azt mondja, hasznos a tanításra, hasznos a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. És hogy ezt még inkább megértsük, hadd bontogassak egy nagyon rövid kis dolgot itt a fogalmakkal kapcsolatosan. Hasznos a Szentírás a tanításra. Tanítani azt szoktuk, amiben lehetőleg biztosak vagyunk. Legalábbis úgy illik, hogy amiben biztosak vagyunk, azt tanítsuk. Ha valamiben nem vagyunk biztosak, azt nem szoktuk tanítani. Vagy azt mondjuk eléje, hogy hát ebben nem vagyok biztos. Így látom, így gondolom, de abban nem vagyok biztos. Ha egy tanár nem biztos az ABC betűiben, akkor hogy tanít meg írni, olvasni gyermekeket? Ha egy fizikus kételkedik a gravitációban, és nem biztos benne, hogy gravitáció van, hogy fogja ezt megtanítani másoknak? Ha valaki nem hisz az atomfizikában, az hogy fog a részecskékről tanítani gyermekeket? Ha maga sem biztos abban. Azt mondja Pál apostol, hogy az egyházban, a gyülekezetben a Szentírás, a teljes írás hasznos a tanításra. Magyarán szólva, ami ebben benne van, mivel Istentől ihletett, alkalmas arra, hogy zsinór mérték legyen. Hogy ez legyen a mi tanításunknak az alapja, az origója. Innen származzon, és ide érkezzen vissza minden. Azt mondja az apostol, hogy hasznos a tanításon túl a feddésre. És ha ezt a szót görögül értelmezgetjük, mert itt arra gondolunk, hogy a Bibliával jó fejbe lehet verni másokat, amit szoktunk is időnként gyakorolni, hogy hát megmondjuk mi, odavágunk egy-egy igét egymásnak, és azt gondoljuk, hogy hát itt van, hasznos a feddésre az írás. A feddés egy olyan szó, amelynek többféle jelentése van, amelyek közelebb fognak bennünket vinni az eredeti jelentéshez. Azt mondhatjuk, hogy hasznos a Szentírás a bizonyításra, a vizsgálatra, a napvilágra hozatalára annak, amit vizsgálunk. Igen, testvéreim, a Szentírás bizonyság. És alkalmas arra, hogy napvilágra hozzon olyan dolgokat, amelyeket más írás vagy gyakorlat által nem lehet a napvilágra hozni. A feddés az ebből következik. Alkalmas a Szentírás arra, hogy világosságot teremtsen, azt mondja az apostol, és abban a világosságban már tudható, hogy kinek a keze kormos. Amíg sötétben vitatkozunk arról, hogy ki nyúlt bele a kéménybe, és kinek a keze kormos, addig ez egy nagyon szubjektív dolog lesz. Addig bárki mondhatja, hogy én tiszta vagyok. Én tiszta vagyok. De abban a pillanatban fölkapcsoljuk a lámpát, ki fog derülni az, hogy ki nyúlkált a kéménybe. Testvérek, azt mondja az apostol, hogy alkalmas a Szentírás arra, hogy világosságot teremtsen ebben a világban, és ezáltal kiderüljön a bűnről az, hogy bűn, az igazságról meg, hogy igazság. Ezért is folytatja azzal, hogy alkalmas az teljes írás arra, hogy megjobbítson. Megjobbítani azt jelenti felvirágoztatni, felemelni. Felemelni. A Szentírás azt mondja az apostol, mindenre jó, hogy egy gyülekezetben felvirágzás, felemelkedés legyen. Hogy egy közösségben, ahol ezt komolyan veszik, mint Isten kijelentését, ott meginduljon valami, ami enélkül nem indulhat meg. És azt mondja negyedszerre, hogy hasznos az igazságban való nevelésre. Az igazság a Bibliában az a szó, amely itt áll, azt jelenti, hogy az Isten jogrendjéhez igazodó nevelésre. Azaz azt mondja az apostol, hogy alkalmas a Szentírás arra, hogy mi az Isten jogrendjéhez, az Isten törvényéhez igazodva neveljük azáltal egymást, meg a ránk bízottakat. A írás tanít meg bennünket arra, hogy mi az Isten jogrendje, és ezért hasznos nekünk ebből a szempontból. Nos, látjuk testvérek, hogy az apostol fölhívja az ő fiatal szolgatásának figyelmét arra, hogy hogyan nyúljon a Szentíráshoz. Tudd meg, hogy az Istentől ki lehet. Hogy a Szentírás hasznos és előnyös. És ezért azt mondja, tökéletesebb legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Azaz, azt a szó, ami itt áll, azt jelenti, hogy jól alkalmazkodó legyen az Isten embere. Kész legyen, megfelelő legyen. Olyasmihez tudnám hasonlítani, mint amikor egy negatív formába beleöntenek egy folyékony anyagot, és ez a folyékony anyag alkalmazkodik annak a negatív formának a réseihez, domborulataihoz, azért, hogy fölvegye annak a formáját. Azt mondja az apostol, hogy a tökéletesség az azt jelenti, hogy az ember alkalmazkodik. Mihez alkalmazkodik? Istenhez alkalmazkodunk, testvérek. Istenhez alkalmazkodunk. Ahhoz, amit Isten velünk akar. Ez a negatív forma, de most nem a pejoratív értelembe vesszük, ez a negatív forma, amire nekünk alkalmazkodnunk kell. És azt mondja az apostol, hogy azáltal fogjunk az Isten személyre szabott formájába belesimulni, azáltal fogjuk azt megfelelően betölteni, hogyha mi az Isten igéjét, a teljes írást komolyan vesszük. Kedves testvéreim, azzal kezdtük ezt az ige magyarázatot, hogy Pál apostol őszintén beszél Timóteusnak arról, hogy az utolsó napokban a gyülekezetben óriási zűrzavar lesz. Az emberek mindenféle negatív jelzővel lesznek együtt a gyülekezetekben, és a gyülekezetek ezért nem fogják Jézus Krisztus rendjét, szentségét tükrözni. Arra tanítja az apostol Timóteust, hogy miképpen kerülhető ez el. És elvezeti Timóteust gondolatban a szentíratokhoz, a szentíráshoz, és arra tanítja, ragaszkodj ehhez. Mert ez az Istentől származó. Minden más dolog, ami életünkbe Istennel kapcsolatosan esetleges. Minden más dolog szubjektív, nem ítélhető meg reálisan, de az írás, az Isten kijelentése, amely hasznos nekünk arra, hogy ahhoz igazodjunk, annak rendeljük alá az életünket, az alapján tanítsuk azt, amit Istenről és emberekről tanítunk, hogy olyanokká legyünk, akik kedvesek ő előtte. Drága testvérek, ma is kell, hogy a gyülekezetben keressük annak a módját, hogy olyanokká legyünk személyes életünkben, meg közösségi életünkben is, amilyennek Isten látni akar bennünket. Valljuk meg őszintén, mi nagyon sokszor szubjektív módon szeretnénk eldönteni, hogy mi legyen jó az Istennek. Én ennyit adok Isten, te meg legyél boldog. Én ezt tudom áldozni, te reád is, fogadd el, elégedjél meg vele. Most azt mondja nekünk az apostol, hogyha így gondolkozunk, ha magunkból indulunk ki, a Szentírás nem vesszük komolyan, akkor ez mindig zűrzavarhoz fog vezetni. Először is zűrzavarhoz a saját életünkben, aztán zűrzavarhoz a közösség életében. Ezzel szemben ma is a megmaradás egyetlen útja, hogy komolyan vesszük Isten kijelentését. Aki beszámol nekünk arról, hogy ki vagyok én, és megtanít bennünket arra, hogy kivé kell neked lenni. Kedves testvéreim, keressük-e Isten igéjében Istent, és elfogadjuk-e azt, hogy olyanná kell lennünk, mint amilyenné Isten formált és teremtett bennünket, ha nem akarunk a zűrzavar okozói lenni. A mai világban a kereszténység sajnos azért tart ott, ahol tart, és azért kell egyre többet beszélni a kereszténység romlásáról, mert a keresztények elvetették a Bibliát. Elvetették a Biblia tekintélyét, eldobták maguktól a Bibliát, nem hirdetjük úgy, ahogy kellene, nem élünk vele a saját kis személyes szféránkban sem úgy, ahogy kellene. Talán az egyetlen olyan vallás vagyunk a világon, amely ma még világvallás, de amelynek a tagjai szinte egyáltalán nem ismerik a vallásuk alapjait, a hitük alapjait. És ez miért van? Azért, mert nem forgatjuk a Bibliát. Nem értjük, hogy a Biblia micsoda, és ezért nem tudunk hozzá sem nyúlni. Testvérek, ne felejtsétek el Pál apostol intését, ha egy gyülekezet hasznos és igaz tagja akarsz lenni, családodban, gyermekeid, feleséged, szüleid körében, nincs más lehetőség erre Isten gyermekeiként, mint komolyan venni a Szentírást. Kezünkbe venni, forgatni imádságos szívvel, és azzal a lelkülettel, azzal az elkötelezéssel, hogy amit itt Isten kijelentett a szent, Azzal nem vitatkoznom kell, hanem azt meg kell tennem. Higgyétek el, ha rámerünk és rá tudunk lépni erre az útra, az ige kijelentésével kapcsolatosan, akkor Isten csodálatos áldásai nyugszanak meg rajtunk. Amikor az ember azzá tud lenni, amivé őt Isten teremtette, akkor az ember tud örülni, akkor az ember szívében van öröm és békesség. Amikor nem azzá leszünk, amivé Isten bennünket teremteni szeretett volna, akkor annak mindig a békétlenség, a veszekedés, a meghasonlás a következménye. Tudni akarod, hogy Istennek mi a célja veled? Olvasd a Szentírást. Tudni akarod, hogy kicsoda Isten, akit állítólag követsz? Olvasd a Szentírást. És ha valamit nem tudsz róla, arról ne győzd meg magad. Járj utána, annak, hogy ő ezt valóban mondta-e. Vedd komolyan, hogy az Isten igéje neked szól, azért, hogy az Isten tanítson, hogy megjobbítson, hogy megvedjen, hogy igazságot föltárja előtted. Testvéreim, hadd fejezzem be azzal, hiszem és vallom, hogy a Biblia a föld történelmének egyetlen igazsága. Hiszem és vallom, hogy Istenhez másként eljutni nem lehet, csak a Szentírás igazságainak útján. Ha valaki más tanít, az tévtanító. Istenhez nem a meditáció vezet el. Istenhez nem az én gondolataim vezetnek el engem, hogy én mit gondolok Istenről, vagy mit feltételezek Istenről. Istenhez egyedül a Szentírás tud bennünket elvezetni, és az tudja előttünk megnyitni azt a titkot, amelyet az ember magától soha nem feltételez, és meg sem ismerhet. Ezért hívlak és buzdítalak benneteket arra, hogy éljünk Isten igéjével, mint szent mennyei táplálékkal, hogy ezáltal növekedhessünk a hitben és a kegyelemben. Amen. A 370. dicséretünk második versét énekeljük most. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik, te szentségnek új világa. Gyertek, imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy mennyei világot, titkait osztottad meg velünk, amikor különböző korokban különböző embereket ragadtál meg, és általuk megszólaltál maradandó módon, hogy nekünk legyen objektív ismeretünk te rólad, és önmagunkról, a mi valós helyzetünkről, és te rólad, arról, hogy te ki vagy, hogyan szeretsz, és milyen áldozatot hoztál érettünk. Áldunk és magasztalunk téged ezen a mai vasárnapon különösképpen is azért, mert a Szentírás lefordíthatott a mi nyelvünkre. Köszönjük neked mindazokat, akik ebben fáradoztak a te lelkednek buzdításával, és köszönjük neked mindazokat, akik ma is azon fáradoznak, hogy a te ígédet még inkább tökéletesen megérthessük, szívünkbe fogadhassuk. Kérünk téged azért, hogy könyörülj meg azokon, akik a Bibliát ma sokféle eddig ismeretlen nyelvre igyekeznek lefordítani. Áld meg az ő munkájukat és törekvésüket, hogy eljuthasson a te kijelentésed oda is, ahol azt mindeddig nem hallhatták, vagy nem olvashatták. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy taníts meg bennünket megbecsülni az írást és a kijelentést. Taníts arra úgy tekinteni, mint ami a tied. Hadd hozzon ez a mi életünkbe fegyelmet, és ugyanakkor hadd hozzon felszabadulást is. Köszönjük te neked, hogy igéd megáll mind örökre. Köszönjük te neked arra azt, hogy igéd örökérvényű, tanító, nevelő, a mi életünkben is igazán meghatározó zsinór mérték lehet ma is. Segíts meg bennünket, hogy ne féljünk a te kijelentésedre ráépíteni a mi életünket. Azokat mondtad boldognak és bölcsnek, akik hallják a te beszédeidet és meg is cselekszik azokat. Hadd legyünk ilyenekké mindnyájan. Különösképpen is kérjük, hogy a te beszédeddel keressed, igazgassad a mi életünket minden nyavajánkban, bánatunkban. Kérünk most külön egy családért, aki gyászolva emlékezik szeretteire, szerettére. Emlékeztesd őket arra, hogy a te ígéd igazság, és a te ígéd megtanít bennünket arra, hogy ki vagy te, vigasztaló és szerető Isten, aki közel vagy azokhoz, akik téged segítségül hívnak, hadd tegyék ezt meg, és hadd tegyük ezt meg mi is. Bármilyen szomorúságban vagyunk, Urunk, erősíts meg bennünket, és formáld a mi közösségünket úgy, hogy a te dicsőséged látszék meg rajtunk. Amen. Imádkozzunk közösen is úgy, ahogy Jézus Krisztustól tanultuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Néhány hirdetnivalót hozok ide a testvérek közé. Kedden délután 5 órai kezdett el gyülekezeti hittanórát tartunk, este 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órától a felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Csütörtökön 9:30 órakor baba-mama kört tartunk, majd 10 órától nyilvános istentiszteletet a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken 3:30-tól várom az első éves, 4:30-tól pedig a másodéves konfirmandusokat. Este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, hónap második vasárnapja lesz, amikor is gyülekezetünk hitelének törlesztésére adakozunk, így készüljünk áldozatunkkal Isten házába, ide a gyülekezet közösségébe. Ma az Isten tisztelet után szólampróba lesz, illetve énekkari próba, kérjük az énekkarosokat, hogy maradjanak itt a presbiter testvéreknek, pedig a meghívó értelmében rövid presbiteri gyűlést tartunk. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy az elmúlt héten kedden ravatal mellett állottunk, 10:30-kor az óbudai temetőben kísértük utolsó földi útjára Smelka Róbert, 81 esztendőt élt testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük itt maradt családtagjaira, szeretteire. Szeretette hirdetem még továbbra is gyülekezeti csendes hetünket, Nyáron, július 18-ától 24-éig a Balaton mellé Szántódra megyünk gyülekezeti csendes hét keretében. Lehet még jelentkezni erre az alkalomra. Egy hétig leszünk együtt, részben Isten igéje mellett, másrészt pedig szabadidő keretében, hogy még inkább megismerjük egymást, és még inkább megismerjük Istent. Lehet jönni családostól is, magányosan is, ki hogy gondolja. A költségekről a Fali Újságon találunk eligazítást, és az Isten tiszteletek után pedig Helényi Emil és felesége Szilvia azok, akik ott a Fali Újság körül fogadják a jelentkezéseket, valamint kérjük, hogy aki jelentkezik, erősítse meg előleggel is jöveteli szándékát, amit 5000 forintban határoztunk meg. Szeretettel kérem továbbá azokat is, akik csak anyagi megfontolás miatt nem jönnének, hogy legyenek szívesek Emilnek és Szilviának ezt jelezni, hogy megpróbálhassunk erre gyógyírt találni és keresni lehetőségeinkhez mérten. Nem ígérünk előre semmit, de mindent el fogunk követni azért, hogy nehogy valaki az anyagi okok miatt ne jöhessen el közénk erre az alkalomra. Szeretettel hirdetem továbbra is a személy jövedelemadót benyújtók számára, hogy levontadónk 1+1%-ával rendelkezhetünk, a Református Egyház, valamint a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az ezzel kapcsolatos papírt az énekes könyvek asztalánál találjuk meg. Szeretettel kérjük a testvérek, vigyék, tegyék ezt be az adóbevallásuk mellé. Egyúttal meg is köszönjük mindazoknak, akik ezt az elmúlt évben vagy években megtették egyházunk és alapítványunk javára. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, énekléssel fejezzük be Isten tiszteletünket, és erősödjünk meg az ige üzenetében, amelyet hallottunk. A 392. dicséretünket keressük most ki, és ennek az első, valamint az utolsó, azaz ötödik versét énekeljük. A 392. dicséretünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent igére épült fel lelki temploma. Az egyháznak a Jézus.